Kérlek benneteket, olvassuk el együtt. A Jelenések könyvéből fogok olvasni egy szakaszt, ahonnan az ige hirdetésnek az alap igéje van még hozzá. Jelenések könyvének a harmadik részében a 14. verstől fogom olvasni Isten igéjét. Jelenések könyve harmadik rész és 14. verstől. Ha megvan, akkor kérem egy gyülekezetet, hogy álljanak föl Isten igéje iránti tiszteletből. Tehát Jelenések könyve harmadik rész, 14. verstől. A laodíceai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bár csak hideg volnál, vagy forró, így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Uram Jézus, gyönyörűséges és csodálatos, irgalommal, szeretettel és törődéssel teli vagy. Kérlek, segíts most meglátni téged. Adj kegyelmet ahhoz, hogy legyen fülünk meghallani, hogy mit mond a lélek. Amen. Tessék, kérem, helyet foglalni. Virágzó gyülekezetek voltak valamikor Kis-Ázsiában, most Törökország területére esik. Tudjátok, mi van ezeknek a virágzó gyülekezeteknek a helyén? Romok, meg lehet nézni. Mert valahol elhajlottak és nem tértek vissza. Ez egy csodálatos gyülekezet volt. Úgy tűnik, hogy Pál apostol szolgálatában. Egy helyen még arról is lehet olvasni, hogy ők is kaptak egy levelet, és olvassák el egy másik gyülekezetben is. Kolosséjak. De valahogy nem. Az a levél elveszett. Aztán, ennek a gyülekezetnek az a neve, hogy Laodícia. Most az egész történetre nem megyek vissza, hogy képítette a várost, és a felesége is így tovább, hanem inkább a város nevének a jelentése az a Laos, ez a nép, a Dice, vagy Dike, az pedig a vélemény, vagy uralkodás. Hogyha ezt nagyon komolyan veszem, akkor úgy tűnik, hogy ebben a gyülekezetben kialakult egy rend. Nem teokrácia volt, nem az Istennek a konkrét, egyenes, világos, erőteljes vezetése, ami korábban lehetett, mert a forróból csak langyos lett valahogy, hanem a laikusoknak a szavazata. Nem az Isten vezetése alapján, hanem ki mit gondol, és a többség véleménye alapján eldöntjük, hogy ez így jó vagy nem jó. De ez a csodálatos Krisztus először önmagát mutatja. Mit mond először, mikor bemutatkozik? Ki szólítja meg itt a gyülekezetet? Az elsőt mondjátok. Ámen. Azt mondja, hogy az ámen. Jó nagy ával. Benne lettek Isten ígéretei. Igenné és ámenné. És az ámen, az igen, úgy legyen, bizonyosan úgy van. Amikor Jézus Krisztus valamit mond, arra nagyon oda kell figyelni, a saját érdekünkben nagyon oda kell figyelni. Aztán azt mondja, hű és igaz tanú. Annyira jó, hogy az ő szeretetéből nem tartja meg magában, amit lát, hanem tanúskodik két irányba. Az atya felé, azt olvassuk az új szövetségi levelekben, hogy mindenkor közben jár értünk az atyánál. Oda tárja azt, amit lát. Másrészt elmondja az övéinek, akiket sokkal jobban szeret annál, mint hogy közönösen nézze, hogyha valami nincs rendben. Hű és igaz tanú. Elmondja, amit lát. Aztán az Isten teremtésének a kezdete. Jól mondom? Tessék le ellenőrizni, mert hát ha össze-vissza beszél itt valaki elől. Isten teremtésének a kezdete. Ő általa és őre reá nézve teremtetett minden. Nem csak jelen volt a világ teremtésekor, hanem aktív. Ő általa és őre reá nézve teremtetett minden. Nem tudnám, ha a Bibliában Isten ki nem jelentené. Ezzel a mindenható hatalmával, a nem létezőből, a semmiből, legyen világosság és lett. A bolygók nem léteztek és lett. De még ennél is csodálatosabb az, hogy itt a semmiből, a nem láthatókból jöttek létre a láthatók. De az újjáteremtés az még ennél is jobb. A romlottból, az istentelemből, az istentagadóból teremtett egy újat. Jézus Krisztus eljött erre a földre, és végigélte az emberi életünket. Tökéletes, szeplőtelen, hibátlan bűntelenségben. El se tudjuk képzelni ezt. Hogy nem csak a cselekedeteiben nem vétkezett, hanem még a gondolatában, az indulatában sem. Sőt, az a legnagyobb parancsolat, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljesen. Te máma, hogy állsz ezzel? Mert én elég rosszul. Ő teljes szeretettel szerette az atyát a földi élete során is. Aztán akár esztek, akár isztok, bármi más cselekeztek, mind Isten dicsőségére tegyétek. Sok a fogyatkozás bennem. De benne nem. Ő aztán tényleg mindent Isten dicsőségére tett a földi élete során. Aztán, mikor végigjárta a küldetését, akkor a mi nyomorunkat, a fájdalmunkat, a szégyenünket, a gyalázatunkat felvitte a keresztfára. Ott, amikor meghalt, engesztelő áldozattá lett értünk. Így, aki beléveti a hitét és a bizalmát, átélheti azt, hogy a feltámadott életéből részesíti és átformálja, amiről a Biblia így mondja, aki pedig Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és íme újjá lett minden. Halljátok, mennyivel csodálatosabb ez a második teremtés? Nem a semmiből, hanem a romlottból. Kutyából nem lesz szalonna. Hát a mennyben minden szalonna kutyából van. Az ő csodálatos mindenható hatalma és irgalmas szeretete. És tudjátok, elmondja előre, elmondja a gyülekezetnek azért, hogy lássa, hogy milyen mérhetetlen szeretettel van iránta, hogy a jó indulatával fordunk felénk, még akkor is, amikor fájdalmasat meg nehezet mond ki, amikor egyenesen szembe mondja a bajt. Hogy bizalmunk, meg reménységünk legyen. És akkor odafordul lefelé a gyülekezet felé, amelyeknek volt egy képe saját magáról. És az köszönő viszonyba se volt azzal, amilyennek az Úr Jézus látta a saját gyülekezetét. Te tudod, hogy látja mostanában Jézus a szívedet, az életedet? Mit gondol ő? Nagyon nehéz a saját véleményünktől valahogy elszakadni. A saját magunkról kialakított kép helyett azt felfogni, amit éppen Isten mond. Tudok cselekedeteidről, mondja. Így kezdi. Tudom jól. Tudom a dolgaidat. Nem csak azokat a dolgaidat ismerem, amik nyilvánosak és mindenki látja, hanem azokat is, amiket senki nem lát. Sőt, ismerem az indítékaidat, mélyen a gondolataidat, a szíved szándékát. Tudok a dolgaidról, mondja most Isten. Az a csodálatos Jézus Krisztus. Nekem néha ettől a lábam is megremeg. Neked nem? Neked nem? Tudok a dolgaidról. Nem vagy sem hideg, sem forró. Bár csak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Ez a gyülekezet valószínű valamikor igazán forró volt. Előtte lehet olvasni a filadelfiai gyülekezetről. Nagyszerű, tele mennyei kincsekkel, gazdagsággal, Isten szeretete mérhetetlenül árad. De valahogy ez ledegradálódott. Lehet, hogy tele vagyunk lelkesedéssel, meg tűzzel, vagy már nem tudom, lanyhul-e már. De amíg testben élünk, addig így lesz. Talán azt mondja Isten, ne lepődjél meg ezen annyira. Hogyha az a szenvedély, az a tűz, ami benned volt, az lehet, hogy egy-két nap alatt kezd langyossá válni. Ne ijedj meg annyira. Valahogy, mintha két csapból folyna az életünkben a víz. A forró, meg hozzá hideg, ami hűti. Amíg testben élünk, így lesz. És a lelkünk ellensége jó partnerre talál bennünk a bűnre való hajlammal az életünkben. Mivel azt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Mennyire más, amit magáról mond az a gyülekezet. Lehet, hogy tele volt lelki kincsekkel. Valószínű, a Szentírás megértésében, Isten igazságainak felismerésében lehet, hogy gazdagabb volt, mint mások. Lehet, hogy olyan tiszta igei látása volt, hogy máshonnan jöttek azt hallgatni. Ki tud nekem még itt valami újat mondani? És ebben a gazdagságában büszke lett. Én olyan jól tudom a dolgokat. Isten annyi világosságot adott. De mégis ebben az önelégültségében közönyössé vált. Sem hideg, sem forró, közönyös, olyan langyos. Annyira csodálom Jézus Krisztust, hogy elsősorban felé zajlik ez a közönyösség, ez a megfáradás, vagy az az érdektelenség, és ő mégsem fordít hátat. Nem mondja azt, hogy elég volt. Itt vagyok, még mindig szeretlek, bár tudom, hogy mi zajlik benned, igazán törődöm veled. Úgy tűnik, hogy ennek a gyülekezetnek sok mindene volt, sok minden tudott, de nem volt ereje. Nagy világosságuk volt, de úgy látszik, a személyes Isten ismeret mégis megtompult. De ebben mégis büszkék lettek. Amikor földi javakkal büszkélkedünk, akkor azok nem csökkennek. De amikor a szellemi javakkal kezdünk büszkélkedni, azok elillannak. Amikor azt gondoljuk és mondjuk, hogy milyen erősek vagyunk, elveszítjük az erőnket. Van, hogy átéli az ember, hogy szellemi tekintélye van, és ez jó dolog, de annak tudatába lenni, az már nem olyan jó dolog. Nincs kísértésünk nekünk most? A büszkeségre, az önelégültségre? Nekik túl jó véleményük volt magukról, de Isten szemében más. Azt mondta, ők elég szegények. Ez lecke nekünk most, akik néhány dologban benne lehetünk és élhetünk. Remélem, hogy a köztünk levő növekedés felismerhető. De arról nekünk túl sokat beszélni nem jó. Az Úr Jézus azt mondta, mivel langyos vagy, kiköplek az én számból. Nagyon kemény szó és kemény ítéletnek tűnik. Élheti tovább a gyülekezet az életét. Lehet, hogy nagyon nagy rendben folynak az alkalmak. Tökéletes teológiai tisztasággal hallatszik az igehirdetés. Művészi szinten van az ének és a zene, meg a versmondás, meg az ilyenek. De valahol az élet, a tűz, a szenvedély elment belőle. Lehet, hogy mennek jól a programok, olajozottan, lezsírozottan, egyik a másik után. De hiányzik belőle a felülről való élet, a megelevenítő élet. Hiányzik belőle az a tűz, ami éget, ami szembesít, ami fájdalmat okoz, ami radikális döntésre vezet, vagy segít, vagy hív. Lehet két módon oda jutni. Lehet, hogy forró, életteli, szenvedélyes, Istennel való élet volt, ami lassan kihűlt. És lehet olyan módon is, hogy valaki beleérik a gyülekezetbe, igazi újjászületés nélkül. Megtanulja a formákat, megtanulja elmondani az imádságokat, jókat tud mondani, mert hallott már eleget. Lehet, hogy szolgálatot tölt be anélkül, hogy Isten lelkének megelevenítő élete vagy ereje benne lenne. Hiányzik belőle a valódi, igazi szeretet kapcsolat Jézussal. Amikor mennek a programok, és nagyon jók, de hiányzik belőle a Szentlélek megelevenítő ereje, vagy a Krisztus szeretetének áradása. Lehet, hogy nagyon okos, nagyon rendezett, hibátlan, precíz és pontos. De nem Jézus Krisztusra épül, és nem ő belőle táplálkozik, nem őt mutatja. Nem ő a középpont. Az utolsó idők gyülekezeteiről mond ilyet. 2 Timóteus 3, Timóteushoz írt második levél és a harmadik részében. Az első pár verset fogom olvasni. Hadd kérdezzem, mielőtt olvasom. Tudod ezt az egészet úgy hallgatni, hogy ez nekem szól, nem a mellettem ülőnek? Ez egy nagy kísértés mindig az ördögtől. Kár, hogy nincs itt az a másik, mert neki kéne hallani. Ha tudod hallani magadnak, ami itt hangzik? Ha nem, akkor most azonnal imádkozzál, jó? Most azonnal. Azért tudom, miről van szó, mert ez nekem is időnként kísértés. Nekem szól. Harmadik rész első versétől, 2 Timóteus 3. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak, lesznek dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, háládatlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Lehetek őszinte? Nekem ebből a felsorolásból kevés van, amelyik nem talál. Talán nem most, amikor itt állok előttetek. de hogy én ezekben érintetlen lennék, nagy hazugság lenne ilyet mondani. Van, amikor a saját kívánságod erősebb, mint hogy Isten után vágysz. Amikor engedünk a kísértésnek, a saját kívánságunkat istenítjük. Ez az élet, amiben nincsen erő. A Máté evangélium a 7. részében mondja az Úr Jézus, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, hogy Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Halljátok, Uram, Uram, nem az, hogy ott jön egy hirtelen meglepetés, és ilyettében azt mondja, hogy Uram, hanem ő Urának vallja Jézus Krisztust. Mondja, hogy az Uram. Van, ahol ezért az emberek az életüket ontják, ha egyszer kimondják Jézus az Úr. Itt meg. Nagyon könnyen vagyunk vele. De itt úgy látom, hogy olyanokról beszél, akik nem az a kérdés, hogy te ismered-e, hanem ő ismere téged. Mert azt mondja nekik, odaállnak majd az ajtóba, hát Uram, Uram, nem a te nevedben tettünk-e csodákat, jeleket? Nem a te nevedben prófétáltunk? És akkor azt mondja nekik, felvazzatok, nem is ismerlek titeket. Hadd mondjam el. Nem az a kérdés, hogy valamikor elmondtál-e egy megtérő imádságot. Ki mondta-e, hogy Jézus Krisztus gyere be az életembe? Amen. Hanem az a kérdés, hogy azóta oda alárendeled-e az életedet. Nem csak egyszer megtérni, hanem folyamatosan. Ha a bűnlátás lecsillapodott, vagy talán sose volt, vagy csak Uram, Uram van, akkor állj meg, légy szíves. Mert nem csak a kapuz szoros, hanem az út is keskeny. Hogyha én hétközben pont ugyanúgy élek, mint más, semmiben nem különbözöm a világiaktól, ha belső változás nem történt az életemben, nem mondhatom, hogy megtértem. Hiába írta alá bárki bármilyen papírt. Alárendeled folyamatosan az életedet Krisztusnak? A bűnbánata, mikor sírtál utoljára a bűnöd felett? Annyira más, amilyennek magukat látták, meg amilyennek Jézus mondta. Meggazdagodtam, nincs semmire szükségem, én már így nagyon jól vagyok. Mire Jézus azt mondja, nem, nem, te nem jól látsz most. Nem tudod. Milyen ijesztő, nem is tudod, hogy veled mi a helyzet. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Vagytok itt néhányan, akik az egészségügyben dolgoztak, és bemegy egy kicsattanó egészségnek örvendő ember, aztán a vizsgálatok kimutatják, hogy valami van, alaposabban utána néznek, és azt mondják, hogy nagyon fáj ilyet mondanunk, de rákos betegség van az ön szervezetében. Ő meg azt mondja, hogy nem érdekel. Nem érzem, egészséges vagyok, kicsattanok. Itt Krisztus felvállalja ezt a kellemetlenséget, meg összetöri a szívét annak, aki hallja. Összetöri a szívét, igen. De a gyógyuláshoz az első lépés, hogy elfogadom, amit Isten rólam mond, ha gyógyulni akarok. Szegény, vak és mezítelem. Nem tudom, talán elárulhatok ilyen titkot, Gabika, ugye? Hogy néhányan, ha látták volna, hogy mi milyen nyomorúságosan sírtunk és térdeltünk a gyerektábornak egy-egy napján, amikor együtt imádkoztunk, és azt mondtunk, Uram, nekem, ha te nem adsz, nincs. Ha te nem szólsz, nincs mit mondani. Meggazdagodtunk. Nekünk már jól mennek a dolgok. Ugye te szegény vagy, annyira szeretnék ugyanolyan szegény maradni. Én tudom, hogy az Isten fiúsággal Isten mindent nekünk adott. Én ezt tudom. De ugyanaz az, hadd mondjam, néhányan megkérdezik, mit jelent az, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék az Isten országa. Ez a mennyei királyságba a belépő, ez a legelső. A király kiállt, és ezt deklarálta először. Oda nem lehet a saját jó cselekedeteimmel, a saját érdemeimmel, a saját képességeimmel menni, hanem amikor szellemi kódus vagyok. Amikor nem kezdem felmutatni, hogy én ebben vagyok jó, vagy abban, vagy amabban. Mert addig nem tud az Isten segíteni rajtad. Amikor eljutok a kódus nyomorult állapotba. Na ez a belépő. És ugyanaz a koldus állapot valahol még mindig. És én szegény is szeretnék maradni. Lehet, hogy elsőre furcsán hangzik. Nem tudod, mondja nekik, te vagy a vak. Egy képzelt jóságában tetszelek szegény gyülekezet. Úgy néz magára, meg úgy mennek a dolgok, mintha minden rendben lenne. Hallottam, hogy egyszer Koreából elküldtek az Egyesült Államokba egy fiatal lelkes szolgálót, hogy nézze meg, hogy zajlanak ott a gyülekezetben a dolgok. Csodálkozott, nagy gyülekezetek, hatalmas történések, minden. Hazamegy és azt mondja, annyira olajozottan, annyira jól mennek a dolgok, én nem tudom, észreveszik-e, hogyha a Szentlélek kivonul közülük. Mi észreveszük? A személyes életedben, meg a családod életében észreveszed? Ha nem a lélek ereje, meg a Krisztus szeretete árad, észreveszed? Akkor nyugodtan térdelj le elé, és mondjad, hogy nyomorult vagyok, szegény, és vak, és koldus vagyok. Akkor nem mondogasd, hogy én milyen gazdag vagyok. Tudjátok, ki mondja ezt? Aki ott a kereszten szánalmassá, szegényé, vakká, mezítelenné lett, érted meg, értem. Nyomorúságosan szegényé. Talán a mennyben volt egy csodálatos beszélgetés. Atyám, idehoznád a számlát, amit ezek ott lent tönkretettek? Mindet, az összeset idehoznád? De ha idehozom, akkor mindet át kell venni. Mind az összeset, kivétel nélkül. Akkor olyan lesz fölötted az ég, mint az ért. Akkor kénytelen leszel azt mondani, én Istenem, miért hagytál el engemet? Olyan mérhetetlen helycsere, ami büszkeségünket, a gőgünket magára vette, mintha ő követte volna el. Ő, akit bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, teljes mértékben azonosult. És tudjátok, átkozott mindenki, aki fán függ. Olvastátok Mózes 5. könyvében valahol az átokmondásokat? Ha nem engedelmes, csak átkozott leszel a házadban, átkozott leszel az utcán. Betegséggel sújtlak és verlek. Olyan lesz fölötted az ég, mint az ért. Jön a szárasság, az éhség és a szomjúság. És ezek ott Krisztusra, ott a kereszten. Ő mondja ezeket. Aki vakká, szegényé, megalázottá lett, érted és értem. Így folytatja, tanácsolom neked. Annyira szeretem a kedvességét, nem parancsol. Tanácsolja, ami most jön. A gyógyulás folyamatát tanácsolja neked, meg nekem. De nem erőlteti ránk. Te dönthetsz. Akarok-e élni vele, vagy nem? Én dönthetek? Akarok-e élni vele, vagy nem? Tanácsolom neked, mondja. Védj tőlem. Tanácsolom neked, védj tőlem. Nekem is azt mondja, ha ide állsz, akkor védj tőlem. Ha nem tőlem vetted, ne állj ide. Értitek, amit mondok? Védj tőlem, ha nem tőlem vetted, ne szólj. Elhiszitek, hogy remeg a lábom? Tanácsolom neked, hogy védj tőlem, tűzben izzított aranyat, ez az első. Tűzben izzított aranyat, aki megkeresi és hamar megtalálja. Péter első levele, első rész, 7. vers, 1 Péter 1-7. Mi ez a tűzben izzított arany? Péter, segít megértenünk egy kicsit. 1 Péter 1-7. Ha megvan, valaki jó hangosan olvassa fel. Szilárd, készül felvétel? Akkor nekem is kéne mondani. Akkor mondom én, jó? Péter első level, első rész, 7. vers, ha jól írtam fel magamnak. Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Megpróbált tűzben, megpróbált hit. Próbákban megpróbált hit. Egyikünk se keresi, meg kívánja. De olyan hit, amelyik Isten igéjére van alapozva, nem csak informálisan tudom, nem csak doktrinákat, vagy gyülekezeti, felekezeti tanításokat ismerek, hanem mélyen az igéből megértettem. És a próbákban pedig átélem az Istennek a megtartó erejét. Ezért gazdagít meg, tűzben megpróbált aranyat, hogy meggazdagodj. Fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged. Római levélből tanulunk most már hónapok óta. Kicsit régebbecske volt, de felolvasnám a 3. részből azt a szakaszt, ami világosan mondja ezt. 3. rész 23-tól olvasom. Róma 3:23-tól. Néha azért mondom annyira Erikának az igehelyeket, hogy ne kelljen minden fordítania, hanem onnan is lehessen együtt olvasni németül. Legalább egy kis pihenő. Akkor most egy hosszabbat olvasok, jó? Ez a fehér ruha, ez a Jézus Krisztus váltságában, az ő értünk kihullott vérében megtisztított élet. Az, amit Isten az ő csodálatos irgalmából, Krisztus áldozatáért az ő igazságát nyilvánítja nekünk. Jogi fogalom, mindjárt fogjuk látni. Róma 3:23, mindenki vétkezett, és hiába van az Isten dicsőségének. Mindegyikünk, nincs különbség. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Ingyen kegyelemből igazít meg az Isten. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát. Mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Az eredeti szövegben jogi fogalom igaznak nyilvánít. Sose leszel olyan tiszta, hogy Jézus vérére ne legyen szükséged a földi életed során. Soha nem tudok olyan tiszta lenni, hogy ne lenne szükségem arra, hogy az ő vére újra és újra megmosson. Hogy Krisztus igazságába öltöztessen, és ne a sajátomba. És mi a 3.? Ugye itt így volt, védj tőlem. Tűzben izzított aranyat, az a próbákban megedződött hit. Fehér ruhát Jézus Krisztus vérében megtisztított, az ő igazságába belehelyezett élet. És védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Úgy tűnik, hogy itt nem egy tablettáról van szó, hogy bekapjuk és lenyeljük, és megoldódik, hanem valahonnan ezt a gyógyítóért venni lehet, kapni lehet, aztán fel kell kenni, tehát valamit tenni kell érte. jelen megértésem szerint, az a gyógyító ír, a Szentlélek által megelevenített ige. A Szentlélek által megértetett, világossá tett, kijelentett ige, Isten beszéde a Bibliából. Ezért mérhetetlenül fontos, hogy gyakorold és éld nap, mint nap az Isten igéjének nem csak az olvasgatását, hanem a tanulmányozását. Hogy imádkozó szívvel fordulni oda a Szent Isten felé, hogy abból megszólíthat otthon, amikor egyedül ülök. Boldog, akik éhezik és szomjózzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Kicsi szomjúság, kicsi megelégítetés. Nagy szomjúság, nagy megelégítetés. Nagy éhség, nagy megelégítetés. Ki tudod fejezni az igeolvasásban ezt? Itt vagyok, és éhezem és szomjúhozom az igazságodra. Vagy tudsz így igehirdetést hallgatni? Még ha nem is egy lelki pásztor mondja. Kend be a szemed és lásd. Elmondta a gyógymódot is. A közönyös, iránta meghidegült szívű gyülekezetének, testvéreknek elmondta a gyógymódot is. De mindenképp fontos ezt meghallani és tudni. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Meg kell hallani és tudni kell belőle. Ha így is beszél velem az Isten, az ő szeretetéből van. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát. Igyekezz tehát, mondja. Gyerünk, gyerünk. Ne maradj bent tovább a közönösségben, meg a possadságba, a tunyaságba. Igyekezz és térj meg, mondja ő. Igazítsd vissza a gondolkodásodat az Isten igéhez. Igyekezz tehát és térj meg. És akkor elhangzik ez a nagyon-nagyon sokat idézett mondat. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Vele vacsorálok, ő pedig én velem. Nagyon sokszor evangelizációkon emlegetjük, és lehet ott is, rendben is van. Tehát tegyük egy kicsit vissza az eredeti értelmébe, ebben az összefüggésben, ebben a szakaszban, nem a még meg nem térteknek mondja, a saját gyülekezetének mondja, a hívőknek mondja, hogy kívül rekedtem az ajtón kívül. Milyen csodálatos. Nem megy el, nem fordít hátat. Kívül rekedtem, de itt vagyok. Nem adom fel, zörgetek. Micsoda mérhetetlen szeretet, micsoda csodálatos törődés. A nem törődömségembe, a közönösségembe, az elfordulásomba is azt mondja, itt vagyok. Én még mindig arra vágyok, hogy veled bensőséges, mély szeretet kapcsolatban legyek. Közös étkezés körülbelül ezt hordozza. Ha eddig igaz volt rád, amit hallottál az igéből, vajon meghallod-e ezt az örgetést most? Annyira tetszik nekem ez a tapintatos szeretet. Ahogy korábban azt mondta, azt tanácsolom, nem parancsolta, itt meg ránk törhetne, beugorhatna, rendet vághatna, és még egy szót se szólhatnánk. De ez a tapintatos, irgalmas szeretet, ő, akinek a főhelyen kellene lenni az életemben, akinek a teljes uralmat oda kellene adni, ő azt mondja, hogy én kénytelen vagyok kívül lenni. Kiszorultam. Más dolgok jobban érdekelnek, mint én. Az ajtó előtt az áll, aki kívül van. Ha belül van, nem kell zörgetni. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Nem csak oda mellé, nem a közelébe, hanem be az életembe. soha senkit félre nem vezetett. Hát most tenné? Ha hallod a hangom, nyisd meg az ajtót. Lehet, hogy elegünk van már a kétszínű, képmutató életből, a közönösségből, elegünk van már. Ő akkor is tapintattal azt mondja, itt vagyok, egy kicsit hajtsd le a fejed. Azt a büszkeséget, ami olyan magasra ment, hogy te jobban tudod, mint más, azt valahogy hajtsd le. Az én büszkeségemet egyedül ez a mérhetetlen irgalmas szeretet tudja változtatni, ami Krisztusból árad. Bemegyek, be az életed közepébe. Annyira tetszik, azt mondja, ha valaki, itt nem csoportosan, nem a gyülekezetnek mondja, egyénileg kell meghallani, és egyénileg kell igazítani az életünket Krisztushoz. Az nagyon jó, mikor ez csapatosan és nagy létszámban történik, de azt is mindenkinek egyénileg kell. Ezt meg már bizonyosan sokszor hallottátok tőlem. Kétféle vacsorázásról, kétféle közös étkezésről beszél. Vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ha beengeded igazán, akkor először megeszi, amit te főztél. A fájdalmakat, a terheket, a félelmeket, az aggódást, a közönösségemet, a büszkeségemet, a szeretetlenségemet. Először megeszi ő, elfogyasztja, ott a kereszten magára vette. Aztán pedig feltállalja azt, ő pedig én velem mondja, feltállalja azt, amit csak ő tud. A békességét, a bűnbocsánatot, a megbocsátás felszabadító erejét, mint ahogy az előbb hallottuk. Az Isten fiúságnak minden kincsét és áldását. El se tudom mondani, milyen gyönyörűségesnek látom Krisztust ebben a rövid kis epizódban, amit itt olvashatunk. Mérhetetlen, irgalmas, csodálatos, szeretetteljes, hűséges, tapintatos. Bár mindent lát, mégis ragaszkodik. Ó, bár tudnánk a mi Jézusunkról úgy beszélni másoknak, hogy ebből valamit felvegyenek. Ó, bár csak látnátok az én Jézusomat, aki legelőször se hagyott ott a szennyemben, amikor talán más elfordult volna tőlem. Meg az utóbbi 20 évben, mióta vele járok, hányszor, de hányszor. Aki győz, folytatja a mondani valóját, aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Aki győz, aki tud győzni elsősorban önmaga felett, aki le tudja győzni az ellenállást, ami viaskodik benne, ami ágaskodik. Megosztja az ő győzelmét. A kereszten győzött. A test fölött, a bűn fölött, győzött a sátán fölött, a feltámadásával győzött a halál fölött is. És mi, akik vele járunk, nem kell a halálfélelemben élnünk. Azt mondja, hogy ezt a győzelmet, ezt a trónt megosztom veletek. Olyan csodálatos nekem a Jelenések könyvéből, amikor a mennyasszonnyal összetalálkozik, mintha azt mondaná, én nélküle nem vagyok teljes, a gyülekezetem nélkül nem vagyok teljes. Én nem akarok úgy a trónra ülni, hol a mennyasszony? Velem együtt. Oda tartunk, e felé tartunk. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön. Minden korábbi kis levélnek a végén van ilyen, aki győz, annak ezt adom, annak azt adom, oszlop lesz, és így jött. Itt meg azt mondja, velem együtt.
Itt velem együtt, ha halljátok, velem együtt fog a trónra fölülni. Nekem nem kell, amit adni akar. Nekem ő kell. Te se elégedj meg az áldásaival, az ajándékaival. Nekem ő kell. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Van füled arra hallani, személyesen mondott-e valamit Isten? Lehet, hogy forrók vagyunk, tele vagyunk tűzzel és szenvedéllyel. Lehet, hogy a Szentlélek ereje munkákat hat rajtunk is, meg rajtunk keresztül is. Lehet, hogy a Krisztus szeretete árad körülöttünk. De akkor tudjad, megvan a lehetősége a langyosodásnak. És fönnáll a büszkeségnek a veszélye. A beképzeltségnek és az önhittségnek a veszélye. De lehet, hogy már kihűlt az élet. Hogy már itt ülök, meghallgatom, és tudom, hogy igaz, de az az igazság, hogy sokkal jobban érdekelnek más dolgok jelenleg. Pedig megváltott vagyok, Isten gyermeke vagyok. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja, hogy Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Nem csak a kapu szoros, az út is keskeny. Ebben a csöndben kérdezd meg a te uradat, Jézus Krisztust. Ebből a nagy szóáradatból, ami itt lezúdult a fejem meg a fülem mellett, akartál volna nekem valamit mondani? És ha mond valamit, annak ellenére, hogy ilyen szóáradat zúgott, hát én nagyon hálás leszek érte. De hiszem, hogy te még inkább. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomra. Kérlek, csendben beszéljétek meg Istennel, hogy volt-e valami ebből, ami neked szólt. Csodállak, Úr Jézus, ezért az elmondhatatlan szeretetedért, türelmedért, ragaszkodásodért. Köszönöm, hogy sokszor átéltem, hogy nem mondtál le rólam. Nem fordítottál hátat, nem köptél ki a szádból. Uram, bocsásd meg a sok alkalmat, amikor élettelen az imádságom, lapos és figyelmetlen az igeolvasásom, és ugyanilyen lapos és figyelmetlen a jelenlétem a gyülekezetedben. Kérlek téged, hogy hadd legyen mindig világos a számunkra, te hogyan látsz minket, hogyan látsz engem, hogyan látod a gyülekezetedet itt. Uram, add, hogy igazi Szentlélektől való tűz lehessen bennünk is, egyénileg meg a közös életünkben is. Hogy áradhasson az a krisztusi szeretet közöttünk, amire nincs szó. Add meg, hogy így a gyülekezetünk olyan legyen, amelyik igazán életadó gyülekezet. Ahol megtalálnak, ahol újjászületnek, ahol felnövekednek, megerősödnek azok, akiket idehozol. Uram, bárcsak kizendülne tőlünk az evangélium. Adjál dicsőséges előmenetelt az evangéliumnak, Uram. Kérlek téged arra, hogy amit személyesen belemondtál a szívünkben, könyörülj rajtunk, segíts, hogy ki ne rabolja a következő kanyarban egy madár. Hogy igazi mélyszántásba, igazi jó földbe, mi szívünkbe hullhasson az a maga, ami tőled jön. És gazdag termés legyen belőle, te dicsőségedre, Uram. Köszönöm neked, hogy ebben az igében nem csak a bajainkat mutatod, hanem önmagadat, hanem mutatod a reményteljes jövőt, és ígéred, amit senki más nem ígérhet. Segíts bizalommal tovább menni, és megélni azt az igét, amit most mindjárt együtt felolvasunk, hogy valósággá legyen bennünk a te nagy, fenséges, csodálatos irgalmadra, kérlek. Amen.